Köszönjük, mennyi édesatyánk, hogy neked örvendezhetünk, hogy úgy kezdhetünk ennek az újabb hét feladatainak is, hogy hálaadásban magasztalunk téged, kérünk, hogy légy velünk és járj velünk együtt ennek a hétnek az útjait is azért, hogy a te szolgálatodban készségesek lehessünk, a te akaratodat tudakoljuk és megvalósítsuk, és a te országodat építhessük minden napon a világ végezetéig. Amen. Jeremiás próféta könyvének a napi ószövetségét olvasom. 15. részéből, a 10. verstől a 21. vers végéig terjedő szakaszt. Jaj nekem, anyám, mert arra szültél, hogy perlekedjem és vitázzam az egész országgal. Nem adtam és nem kaptam kölcsönt, mégis mindenki átkoz engem. Az Úr mondta, javadat munkáltam, közbeléptem érted a veszedelem és nyomorúság idején az ellenséggel szemben. El lehet-e törni a vasat, az északi vasat és rezet? Vagyonodat és kincseidet prédára vetem, nem kapsz érte semmit. Sok vétked miatt, melyeket országszerte elkövettél. Ellenségeid szolgájává tesztek olyan országban, amelyet nem ismersz, mert lángra lobbant halagom miattatok ég. Te ismersz, Uram, gondolj velem és fogd pártomat, állj bosszút üldözőimen. Ne légy tovább türelmes, mert elfognak engem. Tudd meg, hogy érted szenvedek gyalázatot. Ha eljutott hozzám igéd, én élveztem. Igéd vidámságot szerzett nekem és szívbeli örömöt, hiszen rólad neveztek el engem, Uram, seregek Istene. Nem ültem vigadozva a tréfálkozók körében, magamra maradtam, mert kezed rám nehezedett, bánattal töltöttél el. Miért tart fájdalmam szüntelen, miért nincs gyógyulás súlyos sebemre? Olyan vagy hozzám, mint a csalókapatak, melyben nincs állandóan víz. Erre így szólt az Úr. Ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj. Ha értékes dolgokat beszélsz értéktelenek helyett, akkor szószólom lehetsz, Nekik kell hozzátérniük, nem neked hozzájuk. Bevehetetlen ércfallá teszlek ezzel a néppel szemben, harcolni fognak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek, megsegítelek és megmentelek, így szól az Úr. Megmentelek a gonoszok kezéből, megszabadítlak hatalmukból. Először arról egy pár gondolatot, mert a szakaszt magyaráznám, hogy miért szeretem Jeremiást. Azért szeretem Jeremiást, mert tele van a könyve, és őt ismerjük a legjobban a saját személyes, ha úgy tetszik, lelki beszámolójával, önéletrajzával. És legkönnyebben a jeremiási prófétai életútból ismerjük meg, hogy azért nem volt ez egy könnyű menet a prófétáknak a szolgálata. Ha valaki szeretne jó életrajzot Jeremiásról, Werfelnek halljátok az igét című könyve. Első 50 oldalt el kell felejteni, mint általában egy-egy ilyen nagy műnél, de onnan kezdve le se lehet tenni, szinte annyira jól átérzi az író, hogy miről szólt a jeremiási életút. És ebből kapunk most ízelítőt a mai ige szakaszban egy picit. Először is a panasz, amely szól a prófétától, és elég kétségbeesetten jelenik meg. Jaj nekem, anyám, mert arra szültél, hogy perlekedjem és vitázzam az egész országgal. Nem adtam és nem kaptam kölcsönt, mégis mindenki átkoz engem. Elég jellemző a meglátás. Rászedtél, Uram, és rászedettem, vagy rávétettem. Az a prófétai panasz, hogy igazán Istenen kívül és az Isten akaratának meghirdetésén kívül nincs ok, amiért haragudhatna Isten népe a prófétára, mégis mindenki nem túl jó szemmel látja ezt a szolgálatot. Tudjuk, hogy Jeremiást, bocsánat, de az igéhez maradjunk hülyek, ne eufémizáljunk, mint egy-két fordítás, pöcegödörbe vettetik, amiért elmeri mondani a proféciát. Nagyon eufémista az, hogy a szemét dombra, nem, bele a kellős közepébe, mert egyszerűen nem volt hajlandó annak a pártpolitikának a jármába állni, ahol egyesek Egyiptom mellé szegődtek, mások meg Babilon kegyeit keresték, Jeremiás meg magára maradt az Úrral, és hát neki az Isten kellett képviselni. De nem csak az a panasza, vagy az a gondja, hogy egy őt nem túl jól értő, és nem túl jól az ő személyét, nem túl jó fényben feltüntető hallgatóság adatott neki, ezt talán sok-sok próféta elmondhatná hasonlóképpen, hanem azt is, hogy látja, hogy a végveszély az ott van már a kertek alatt, el lehet-e törni a vasat, az északi vasat és rezet, de észak felől jött a légázó sereg. A költői kérdés egyben mindjárt válasz is arra, hogy nem olyan könnyű ezt. Egyetlen biztatást kaphat maga a próféta, hogy Isten már eddig is munkálta a javát, közbelépett érte, és megtartja őt a nyomorúság idején az ellenséggel szemben. De magának a népnek eldöntött a sorsa, az az északi vas, az végig fog vágni rajta, vagyonod és kincseid prédává lesznek, nem kapsz érte semmit vétkeid miatt, melyet országszerte elkövettél, ellenségeid szolgájává teszlek olyan országban, amelyet nem ismersz, mert lángra lobbant haragom miattatok ég. Emlékszem Gimel bácsinak az ilyenféle magyarázataira, hogy amikor nagyon azt akarta érzékeltetni a szöveg, hogy Isten nagyon komolyan is, és rettenetes módon elege volt a szövetség meg nem tartásából nép, akkor ezt a lángra lobbant haragom, és miattatok ég kifejezés, ez nagyon előszeretettel sok helyen megjelenik a prófétai szövegbe. Pusztító égű harag ez, amely persze mint minden láng, és minden ég az egyben tisztít is. És akkor utána, ahogy ez az ítéletes, nehéz ige megjelenik és megszólal Jeremiás ajkán, találkozunk azzal a nagyon finom, mert nem csak Istennek van szerint és csöndes hangja, hanem a próféta belsejéből is megpendül ez a csöndes hang, amely nem az Isten hatalmát és nem az Isten igazságának a kétségbevonását jelenti, hanem az egyéni, egzisztenciális Isten embere megáll egy készülődő vihar közepette, elmondja a veszélyeket, elmondja a proféciákat, de mi lesz vele? És úgy gondolom azért szép, mert emberi képet kapunk, és nagyon is emberi módon festi le a jeremiási aggódást a szöveg. Kicsit előkerül az, amit Jobbnál tapasztalunk, amikor csapás-csapás hátán, ugye jó családja, gazdagsága, aztán a saját egészsége is, és jönnek a jó barátok, akik ugye még be is akarják bizonyítani Jobbnak egy-két balhoroggal a gyomorszáj felé, hogy hát biztos nem tudsz valamit Jobb, és azért vannak ezek rajtad, és Jobbnak mindig igazán az Istennel van megbeszélni valója. Igazán neki kell elmondani azt, hogy kétségbe van esve az állapota miatt is, meg a hitének a megrendülése miatt is, mert mi lesz így, hogyha nem kap választ a kérdéseire. Itt is megjelenik ez a gond, gondolj velem és fog pártomat, állj bosszút üldözőimen, ne légy tovább türelmes, mert elfognak engem, tudd meg, hogy érted szenvedek gyalázatot. És hogy felhívja Isten figyelmét arra, hogy igazán nem a saját butasága, vagy a saját bűnei, vagy a saját alkalmatlansága miatt látja ezeket a kétségbejtő helyzeteket, azt is elmondja, hogy hogy áll Isten egyébként igaz igényével. És akkor eszünkbe juthat talán Ezékiel próféta, ahol azt olvassuk, hogy Ezékielnek a tekercset meg kellett tenni, és ahogy a szöveg leírja, a szájába az mézzé édessé vált. Mit ír Jeremiás? Ha eljutott hozzám igéd, én élveztem. Igéd vidámságot szerzett nekem és szívbeli örömöt, hiszen rólad neveztek el engem, Uram, seregek Istene. Tehát, ha valaki megértette, valaki elfogadta, valaki a maga életébe beépítette az igét, akkor azért az, az tartást és táplálékot jelentett számára, Jeremiás is, mint Ezékiel ugyanezt hallja meg. Majd hozzáteszi, amit megint csak a zsoltárokból ismerünk, nem ültem vigadozva a tréfálkozók körében, magamra maradtam, mert kezem rám nehezedett, bánattal töltöttél el. Nem ül a csúfoló, boldog az ember, aki nem ül a csúfolók székébe, ugye a zsoltár szöveg szerint, illetve van még egy, amit hát persze nehezen dadogva írok körül, de szerintem aki lelkész, az tudja, miről beszélek. Aki meg nem lelkész, de látok lelkészeket közelről, az is tudja, miről beszélek. Van egy olyan része a szolgálatainknak, ez különösen amikor vége van az istentisztelet, kijövünk, nem kell a lelkészhez szólni, és hagyjuk őt magára, maradjon is magára. És nem kell rögtön előadni, hogy ezért volt jó, meg ezért volt rossz, két leves verítés között, mert neki magának is föl kell dolgoznia az Istennel kapcsolatos elmondottakat, hiszen magának is prédikál, saját magának is prédikál, meg saját magának is kell egy időt szakítani arra, hogy ebben az Istennel való csöndességben, magányban megköszönje, hogy egyáltalán elhangozhatott az az igehirdetés, és itt most nem az igehirdetésnek felőlünk emberek felől értékelhető igényességére, vagy szépségére, vagy jóságára, vagy hatásosságára gondolok, hanem egyáltalán arra, hogy még nem kellett, hogy elhallgasson az Isten abban a gyülekezetben, és nem kellett, hogy elhallgasson az igehirdetőnek a szívében, a lelkében. Ez egy teher természetesen, de ezt a terhet észre kell venni, és nem kell mindenáról levenni az igehirdető válláról, még akkor sem, hogyha néha az ember ezt úgy érzi, hogy itt most Jeremiás, magamra maradtam, mert kezem rám nehezedett, bánattal töltöttél el. Fel kell dolgozni ezeket a sebeket, vagy ezeket a bánatokat, helyre kell rakni, ez az Istennel való csöndességnek a lehetősége és az igéje. Egészen odáig, hogy itt a szövegben megjelenik valami, ami nagyon hasonló az előbb említett megint csak profétai szöveghez, rászedté uram is rászedettem. Olyan vagy hozzám, mondja Jeremiás, mint a csalóka patak, amelyben nincs állandóan víz. Nem teljesen arról van itt szó, amit képként esetleg eszünkbe juthat, másutt azt mondja az ige, hogy élővizet kerestek, aztán csak kutakat találtak, azok is repedezett kutak voltak, amelyek nem tartották a vizet, ez a népre vonatkozik. Itt viszont a próféta, az Isten embere palaszolja, hogy Isten maga megengedte azt, és a félreértések ebből is adódhattak, hogy élővíznek folyamai jöjjenek ki belőle, de ugyanakkor csak olyanra sikerült a dolog, mint a csalóka patak, amelyben nincs állandó a víz. Ugye a vádik szerepe a Közel-Keleten, az mindig egy érdekes, furcsa szerep volt, mert ahol víz volt, ott életlehetőség volt, ezt minden pásztorkodó nép tudta. De mi van akkor, amikor időszaki folyóval vagy vádival van dolgunk, aminek viszont tudni kell az idejét, hogy mikor van az az esős időszak, amikor tényleg jön az a víz. Tudni kell a okos embernek, aki oda nem épít csak azért házat, a Jézusi példázat tessék gondolni, mert hogy éppen száraz és jó, könnyű, ásható homoknak tűnik, jönni fog a víz és elviszi. A Jézusi példázatban a sziklára kell építeni a házat. És a pásztor embernek is tudni kell az idejét, hogy mikor jön a víz, mert egy kiszáradt patakmederhez nem terelem a nyájamat, majd akkor terelem, amikor víz is találtatik benne. Ez panasz a proféta részéről arról, hogy ha Isten élő víznek folyamaiként, áldásként, folyamatos jelenléttel bízta meg az őt képviselő profétát, akkor az egy nagyon veszélyes pillanat, hogy csalóka patakként, amelyben nem állandó a víz jelenik meg, akár a proféta életében, igehirdetésében, akár a szolgálatában az emberek előtt. És megint visszatérek az igehirdetői egzisztencia néhány nehéz gondjára, amit nem baj, ha tud a gyülekezet, és talán ezért is imádkozik. Nincs olyan igehirdető, aki állandóan élő víznek folyamait tud csörgedezni, csalóka patak. Egyszerűen nem mindig tudunk azonos módon mannát és fürjeket és élővizet osztogatni a ránk bízottaknak, mert mi se kaptunk annyit. Kettő, hogy vannak nekünk is kiszáradásos idejeink, Isten fogyatkozásunk, nekem nagyon tetszik ez a szó, Viszkotte mondta ezt szépen, hogy a teológiában gondolkodni kell nem csak az Isten jelenlétéről, hanem az Isten fogyatkozásainak idején, azt át kell, ki kell bírni. Az egy hihetetlen feszültség a hitvilágában, nincs benne állandóan víz. Ettől még az Istené, ettől még az Isten teremtménye, ettől még az Isten szolgálatában van, de nyilvánvalóan, amit addig begyűjtött, meg amit addig tartalékolt, abból kell a szárazságok idején élni. A jeremiási gondot úgy gondolom, aki mondom igehirdető, vagy közel van igehirdetőkhöz, nap mint nap átélheti, nem baj, ha tudunk erről, de az a szép az egészben, hogy jön is az Isten válasza, nem csak Jobbnak, Jeremiásnak is. Azt mondja a válaszban az Úr, ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj, ha értékes dolgokat beszélsz értéktelenek helyett, akkor szószólóm lehetsz, nekik kell hozzátérniük, nem neked hozzájuk. Bevehetetlen ércfallá teszlek ezzel a néppel szemben, harcolni fognak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek, megsegítelek és megmentelek, így szól az Úr, megmentelek a gonoszok kezéből, megszabadítlak hatalmukból. Helyre van állítva, ha úgy tetszik, a legfontosabb lelki gondozást megkapta Jeremiás a maga szolgálati kételyeiben és nehézségeiben, mert azt mondja, hogy ha az elfordult, az én színem elől elfordult állapotot visszafordítod, ha a értékes lesz az ajkadon és nem az értéktelen, tessék csak ilyenekre gondolni, hogy hú, de sok gyönyörű piros-fehér-zöld predikációt hallgattam én egy-két lelkészi szószékről, pláne Erdélyben, meg pláne leszakadt vidékeken, ahol ez tudom, hogy megtartó erő. És tudom, hogy fontos megtartó, tehát bocsánat, nem kétlem, hogy ennek is el kell hangoznia. Vagy hány olyan lelkésszel találkoztam, akinek az első gondja velem kapcsolatosan például az, hogy nem beszélek elég sokat a sátánról. Hát mondom, minek? Meg mindenki beszél a saját életében a sátán eleget. Nekünk viszont az Istenről kéne beszélnünk, meg az Isten dolgairól kéne beszélnünk. Nem mindegy, hogy mit viszünk fő témának és fő mondani valónak a szószékre, itt van a egyik megjelenési pontja. A másik, ami nekem nagyon tetszik, és talán most éppen jó, hogy nincs itt a püspök úr, meg jó, hogy választási időket élünk, nagyon-nagyon igaza van, aki olvasta a parókián a veled készült beszélgetést, hogy Istennek kell tetszeni, és nem embereknek. Itt van megint az igazolása a dologban. Minden szolgálat arról szól, hogy aki az Isten nevében szól, az belesimul-e, mert a hallgatóság nagyon szereti, hogyha vele egy húron pendül az előadó, vagy a igenhirdető, vagy a hozzászóló, csak itt pont az a nehézség ennek az egész dolognak, hogy nekem kéne vezetni a rám bízott népet. És tőlem kérik számon, ha igaz az a prófétai kép is, amit másod olvasunk, hogy hát az őrállóktól több kérhetik számon, mert rájuk voltak bízva életek. Akkor én nem hasonulhatok, bocsánatot kérek, mert vannak prezsiterek is közöttünk, de egy-két olyan atyafihoz, aki a prezsiteri tisztséget annak veszi, hogy lehet szétverni a gyülekezetét, konkrétumokat tudok mondani. Csak a héten a saját gyülekezetem volt, nekem gondom saját prezsitereimmel is, felmeri hívni az egyik iskola igazgatót, az egyik prezsiterem, és számomra kérjek tőle, hogy ott volt egy-két osztály az iskolából, az istentiszteleten, azt nem is szolgáltak. Mi van? Már csak akkor van értelme a diákoknak a templomba terelésében, hogyha szolgálatra jönnek. Annak is értelme van, persze. És hogyha beülnek az Isten tisztelet hallgatására, annak már nincs is értelme. És ez egy presbiter kéri számon egy református igazgatótól. Na ezt mondom, erre mondom azt, hogy neked nem kell hasonlulni hozzájuk, neked ércfallá kell lenni, azt néha neki futnak, azt beverik a fejüket, még a prezsitereink is, azt kemény lesz. De az egésznek a lényege mi, hogy én veled leszek. Itt meg Pál Korzi professzor úgy mindig eszembe, amikor a Csehia, a Seresia, leszek, aki leszek, ugye mondatot, vagy név magyarázatot előadta, hogy az egyetlen legfontosabb kijelentése tulajdonképpen az Ószövetség Istennek, hogy én veled leszek. Mindig. Nehézségekben és örömökben, megpróbáltatásokban és hithűségharcokban én veled leszek, az azt jelenti, hogy megsegítelek, megmentelek, nincs hatalmuk rajtad. Ide lehet sorolni azt, hogy lehet persze azt mondják rólunk, meg magunk is szeretjük, hogy kemény nyakúak vagyunk, meg mit szoktak még mondani, hogy autoriterek vagyunk, meg mit tudom én, mit vagyunk, a prezsitérjük, meg még sokszor demokráciát követelnek, pártpolitikai választásokat a döntéseinknél. Nem. Pontosan azért, mert igazán elsőrenden egyébként a prezsiternek is papjának kéne lenni a gyülekezetének, meg a családjának, és akkor meg kéne érteni, amit itt Jeremiással értett meg az ige, hogy kell tudni konfrontálódni, kell tudni harcolni az Isten igazáért, és figyelj, nem az én igazamért, az Isten igazáért. És nem abban ad nekünk erőt az Úristen, hogy a saját hülyeségünket még megkeményítve ércvallá tesz bennünket, hanem ha az Isten ügyében hűséggel eljárunk, akkor tesz ércvallá bennünket, és akkor nincs mesebeszéd, meg nincs össze-vissza csámborgás. Hát neked mennyit mondott ez a szöveg, és jól esett, mert megmondom őszintén, nekem is éppen olyan időszakom van, hogy kellett egy kis lelki rendbetétel, hogy jól állok-e, meg helyemen állok-e, meg hogyan állok, úgy gondolom, hogy fontos. Csendesedjünk el, bocsánat. Mennyi édesatyánk, megvalljuk neked, hogy a magunk életében, szolgálatában mi is sokszor úgy fáradunk meg, és úgy látjuk a életünket, a sorsunkat, a szolgálatunkat, hogy vajon nem fog-e ellepni bennünket az ellenség, az az ellenség is, amely ott van a saját népünk között, és báránybőrt öltött, de farkas szívvel és farkas lélekkel gondolkodik, és kétségbe esünk a magunk hitének, kicsiségén, alkalmatlanságán, néha azon a magányon, amely a te utadon együtt jár azzal, hogy téged képviselünk. Köszönjük, hogy arra bátorít újra és újra igéd, és a mai Jeremiás ige szakasz is, hogy neked van hatalmad ezekben a dolgokban megtartani, megerősíteni, használatra segíteni bennünket, és ajkunkra adni olyan szót, a szívünkbe olyan bizodalmat, amely a lényegest mondja ki és képviseli, minden lényegtelen felett pedig túl tud lépni, mert az nem a te ügyed. Így kérünk, hogy valamennyünket a szolgálatunkban tartson meg a te kegyelmed, a te jelenléted, hogy most is velünk vagy, hogy most is megerősítesz, most is látod a magunk terheit, nehézségeit. Kérünk azért, hogy az Úr Jézus Krisztus indulatával tudjunk megválaszolni, megfelelni azoknak is, akik egészen más indulattal közelítenek a te ügyedhez és hozzánk. És adj bölcsességet abban is, hogy a te ügyedet védelmezve és a te ügyedet képviselve valóban semmi nem árthat nekünk. Ezért hadd bízzuk rád teljességgel újra az életünket, és hadd kérjünk tőled újra és újra nap mint nap erősítést, bátorítást, vigasztalást ígérben, úgy, ahogy akár Jób, akár Jeremiás, meg a többi próféta is megkapta. Hallgass meg bennünket, amikor betegeinkért, szenvedőinkért kérünk gyülekezeteinkben, egyházunkban, amikor bölcsességre kérünk azoknak az életében, akik döntéseket hoztak a következő időben, hogy kiválasszák egyházunk vezetőit, és adj a vezetőknek is, a választott vezetőknek bölcsességet, látást arra, hogy téged tudjanak mindig mindenütt képviselni, és minden mást a háta mögé hátuk mögé vessenek, ami fontos lehet egyébként emberi közösségekben, de nem biztos, hogy a te céljaidnak megfelel. Áld meg Anya Szent Egyházunkat, hogy határokon innen és túl betöltse szolgálatát a te neved dicsőségére. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek Isten közössége maradjon mindnyájunkkal most és mindörökké. Amen.